2 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vállaltam, megcsináltuk. Április 1-től minden nap közel 320 vonatot takarítunk folyamatosan az utazás ideje alatt is, közölte az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Lázár János azt írta, a MÁV rengeteg visszajelzést kapott írásban is az utasoktól, ezek 90%-a pozitív. Sokan megköszönik és segítik is az utazó takarítók munkáját. Mencer Tamás egyértelműnek és világosnak tartja, hogy a Tisza párt arra szövetkezett Brüsszellel, hogy a magyaroknak jogosan járó pénzt elvegyék, visszatartsák, tönkretegyék az országot a saját politikai céljaik érdekében. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Mencer Tamás arra reagált, hogy Kollár Kinga, a Tisza párt európai parlamenti képviselője, az EP Költségvetési Bizottságban elmondott beszédében hatásosnak nevezte a jogállamisági mechanizmust, amely következményeként körülbelül 21 milliárd eurónyi forrást felfüggesztettek, és pozitívnak nevezte, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Mencer Tamás azt mondta, senki ne gondolja, hogy ezek Kollár Kinga magángondolatai, amit ő elmondott, azt ő a főnökétől hallotta, tehát az én válaszom az, hogy aki ezt mondja, az Brüsszel Péter, a Tisza párt vezetője. Több tucat kórház és rendelőintézet, köztük a szolnoki Hetényi Géza kórház felújítását állította meg a Tisza párt és Brüsszel sunyi alkuja. Jelentette ki a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Szolnokon, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelőintézet előtt tartott sajtótájékoztatón. Takács Péter azt mondta, az idehaza eddig méltatlan ismeretlen Kollár Kinga, a Tisza párt európai parlamenti képviselője arcpirító módon a magyar emberek kárán örvendezve tett vállalhatatlan kijelentéseket az európai parlamentben, és bizony elhagyta a száját, hogy megköttetett egy sunyi alkú Brüsszel és a Tisza párt Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber között. Ennek következtében 50 magyar kórház felújítását blokkolja az Európai Unió és Brüsszel Péter, tette hozzá. 37 kórház 50 telephelyén kerülne sor felújításra, illetve új épületek építésére, ezen túl pedig 33 mentőállomást építenének vagy újítanának fel. Az ehhez szükséges források azonban politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól, számolt be az államtitkár, aki ígéretet tett arra, hogy az érintett kórházak listáját közzéteszi a közösségi oldalán. Mint mondta, tavaly nyáron Brüsszel emberei bejárták a magyar kórházakat, és már akkor feltűnt, hogy az uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszközprojekt keretében felújítandó intézményeket járták végig. Hozzátette, Szolnokon is megfordultak a Hetényi Géza kórházban. Az intézmény 8,4 milliárd forint fejlesztési forrástól esett el Brüsszel és a Tisza párt sunyi alkujának köszönhetően. Fogalmazott Takács Péter. Digitálisan is elérhetővé vált a várandós gondozási kiskönyv az Egészségablak applikációban, közölte a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a távirat irodával. Molnár Karolina a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a várandós gondozási kiskönyv minden kismama számára kötelező dokumentum, amely nyomon követi a várandóság 9 hónapját. Az elektronikus dokumentum tartalmazza a várandóság alatti vizsgálatok, szűrések és laboreredmények adatait, és a szülésig végigkíséri a kismamát. Azt írta, a papíralapú változat mellett mostantól digitálisan is elérhető az ingyenesen letölthető Egészségablak applikációban. Az új funkció célja, hogy a várandósok és az őket gondozó szakemberek, védőnők, szülésznőgyógyászok, házi orvosok számára kényelmesebbé és átláthatóbbá váljon az adminisztráció, valamint így biztosított az adatok gyors és pontos elérhetősége. Végül az időjárásról. Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az Észak-Dunántúlon azonban délelőtt még vékonyabb lehet a felhőzet, így ott némi szűrt napsütés előfordulhat. Délnyugat felől elszórtan több hullámban érkezik gyenge saros eső, zápor eső, a csapadéknak északnyugaton a legkisebb az esélye. Több helyen megélénkül a déli-délnyugati szél, melyet helyenként erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet döntően 18 és 23 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. A Pest vármegyei Ikladról érkezett az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerbe, hogy itt is lakhatást, fejlesztést, munkalehetőséget és támogató szolgálatot hozzanak létre az értelmileg akadályozott embertársainknak. Mai műsorunkban Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetünk arról, miért döntöttek éppen a hevesi székhely mellett, milyen egyesületi munkát végeznek, kik is az ő fiataljaik, és hogyan élik mindennapjaikat. Emellett arról is kérdezi őt az adás szerkesztője Beresz Renáta, miért fontos, akár már gyermekkorban az érzékenyítés, vagy éppen a személyes találkozások, amire bárkit szeretettel hívnak és várnak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, arról az új intézményről, ha mondhatom így, ami az értelmileg akadályozott embereknek jött létre. Ez egy nappali foglalkoztató ugye itt Egerben, ami majdnem csak újdonság Egerben, legalábbis a maga nemében az. Nagy szeretettel köszöntelek, Viktória!
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Annyi kiegészítést tennék, hogy nappali ellátás működik Egerben, civil fenntartóként tudomásunk szerint mi vagyunk azok, akik 2024. január 1-től érkeztünk ide az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületével, és a Zugó utca 11 szám alatt nappali ellátást, valamint védett munkahelyen akkreditált foglalkoztatást biztosítunk értelmileg akadályozott és autizmussal élő felnőtteknek és idősebbeknek. Továbbá három másik ingatlanban pedig támogatott lakhatás keretében méltó otthont, ahol a mindönállóbb életvezetésükben kísérjük az ott élőket.
Mielőtt az EGRI intézményre rákanyarodunk, szerintem kezdjük onnan, hogy egyébként ugye Ikladról jöttetek, és ott működik a, hát mondhatom azt, anyaintézmény. Mesélj erről egy kicsit, hogy hogyan jött létre ez az egyesület.
Az egyesület alapítója és megálmodója, Apostol Éva, gyógypedagógus és tanító, 95-ben jött létre az egyesület, és 2005-ben született meg az első, akkor még lakóotthonnak nevezett otthon, Ikladon egy tradicionális sváb parasztházban, ahol 12 értelmileg akadályozott és autizmussal élő fiatal, és régebb óta fiatal él. Ők itt dolgoznak, alkotnak, és igyekeznek minél önállóbb életet élni.
És ugye az egyesületnek jött az az ötlet, hogy hát Egerben is lehetne egy ilyen intézmény, de ennek volt egy apropója, hiszen ez nem csak úgy a térképen vakon megcéloztatok egy települést.
Ez így van. Ugye 2005-ben elindult az első házunk 12 fiatallal, majd Ikladon elkezdtünk szépen fokozatosan nőni és növekedni, mert nagyon-nagyon sok jelentkezőnk volt, és azt láttuk, hogy van igény arra a szolgáltatásra, abban a szemléletben, amiben mi dolgozunk, és Ikladon az elmúlt 20 évben még 2 ingatlanban élnek, az egyikben 8 fiatal, a másikban pedig 12 fiatal, továbbá nappali ellátást, fejlesztő foglalkoztatást és védett munkahelyen akkreditált, rehabilitált foglalkoztatást is biztosítunk számukra, ami azt jelenti, hogy ők adófizető állampolgárok, fizetésért dolgoznak, ami több szempontból is zseniális, mert hogy megélhetik az ő méltó felnőtt létüket, továbbá tehermentesíti a családot ez a bevétel. És arra láttunk rá, hogy elképesztően sok jelentkezőnk volt a hevesi térségből is, egyébként országosan érkezhetnek hozzánk jelentkezők. Felfigyeltünk arra, hogy a hevesi térségből nagyon-nagyon sok a jelentkező, és adódott egy csodálatos pályázati lehetőség, melynek keretében lehetőség nyílt arra, hogy egy másik megyeszékhelyen is jelen legyünk. Így végeztünk egy kutatást, és arra láttunk rá, hogy itt az EGRI környéken csak a kitagolt nagy létszámú intézményeknek a támogatott lakhatásait fedeztük fel, és arra gondoltunk, hogy egy ilyen csodálatos városban, ahol minél több szolgáltatáshoz hozzájuthatnak ezek az érintett fiatalok, itt szeretnénk megvalósítani a támogatott lakhatást.
Azt említetted, hogy nagyon sok a jelentkező. De mitől tudtok ti többet vagy jobbat nyújtani, vagy miért szeretnének hozzátok jönni ezek az emberek?
Hát hazabeszélek, és lehet, hogy nagyon nagy képűn hangzik, de szeretném azt gondolni, hogy a szemléletünk és az a fajta tudatos küldetés, ami miatt bennünket választanak. Makacsul hisszük és valljuk, hogy minden ember a saját sorsát beteljesíteni érkezett erre a világra, és nem létezik a teremtésben hibás vagy csökkent értékű ember, és hisszük azt, hogy a valódi kapcsolódások mentén, hogyha közösen alkotunk és élünk, akkor abból valami kerek egész születhet meg, és a szemléletünket alapvetően a méltóság és a partnerség fókuszában igyekszünk végezni a mindennapokban.
És akkor eljöttetek ide Egerbe, ami úgy látom meg is tetszett nektek, hiszen ugye 24-ben végül el is indult ez a nappali foglalkoztató. Hogyan kell elképzelni egy ilyen nappali foglalkoztatót? Mi van benne legalábbis itt az EGRI-ben?
Így van, 2024. január 1-től hivatalosan is elindult a három házunkban a támogatott lakhatás. A három bentlakásos házunkban 6-6-6 fiatal él, minél önállóbb életvezetésben támogatva őket, és a nappali házunk biztosítja azt a lehetőséget, hogy azok a fiatalok, akik nem külsős munkahelyen dolgoznak, hanem még szükségük van egy szorosabb támogatásra, egy szorosabb utánkövetésre, egy nappali foglalkoztatásra, fejlesztésre, ezt ebben a Zúgó utca 11 szám alatti ingatlanban megtehetik, és azért mondtam, hogy aki még nem tartott, mert hogy vannak olyan fiataljaink, akik már külsős munkahelyen tudnak dolgozni, több hónap felkészítő, utánkövetés, támogatás, szoros napi rend, kiszámítható, bejósolható keretek után eljutottunk oda, hogy az Agriahumán Kft-nél ők külső munkahelyen, az is védett munkahely, de egy külső munkahely, megélhetik a felnőtt létüket, és ők már ott dolgoznak. Vannak olyan fiatalok, akik bent nálunk még a védett helyen gyakorolják ezeket a kereteket, de van, aki már lépett egy szintet, a kompetenciái olyan mértékben változtak, hogy már külső munkahelyen tud dolgozni.
Miket csinálnak itt a fiatalok? Mire van lehetőségük?
Kerámiázni, szűni és kertészkedni van lehetőségük. Jelen pillanatban éppen magas ágyást telepítenek a fiatalok a kertben, és palántáznak.
Mesélj kicsit arról, hogy szerintem elég kevés információ van a köztudatban arról, hogy hogyan is élnek ezek az emberek. Azt mondtad, hogy kicsit vezetve őket a saját önálló életükben, de kell a támogatás. Mire képesek ők, vagy mire nem képesek ők?
Egy nagyon picit visszaugrom ahhoz a fogalomhoz, hogy kitagolás. A kitagolás projekt az egy nagyon-nagyon fontos szemléletformáló projekt, aminek elsődlegesen az a célja, hogy a többnyire nagy létszámú tömegintézményben élő érintettek visszakerülhessenek a hétköznapi élet színtereire, kis létszámú lakóközösségeket hozzunk létre számukra, akár a szomszédságunkba költözzenek. Nagyon fontos, hiszen ebben a család jellegben tud megvalósulni egy méltó partneri élet, hiszen te sem 120 másik társaddal élsz együtt egy tömegintézményben. Azonban az is nagyon fontos, hogy nem elég pusztán a fizikai hely változtatása, hanem egy átfogó szemléletváltásra is szükség van. Ezeknek az érintetteknek a jogainak a tiszteletben tartására, és mindazonáltal, hogy ugye ők visszakerülnek a láthatatlan mezőből, a látható mezőbe, úgy, hogy viszonylag kevés az információ róluk, vagy az az információ, ami övezi az értelmileg akadályozott autizmussal élő embereket, az lehet, hogy torz, vagy hamis, vagy téves, ez egy kicsit nehezíti a társadalmi befogadást, és szeretnénk annak az úttörői lenni, hogy láthatóvá váljanak ezek az emberek, hogy ne az aggodalom, a félelem, a feltételezés, az ijegység legyen az, ami meghatározza az embereket velük kapcsolatban, és borzasztóan vágyunk arra, hogy minél szélesebb körben láthatóvá váljon az, hogy ők értékteremtésre képes, értékes felnőttek.
Lehet, hogy érdemes kicsit arról is beszélni, hogy esetükben mit jelent az, hogy értelmileg akadályozott valaki? Tehát, hogy milyen betegséget fed le ez?
Nagyon köszönöm a kérdésedet, erre mindig nagyon érzékeny vagyok, nem betegség, hanem egy állapot. Betegek ők is akkor, amikor folyik az orruk, amikor lázasok. Másképp ismerik meg a környezetüket, másképp viszonyulnak a mindennapi környezethez, másképp történik a világ, a közvetlen környezetük és a világuk megismerése, és lehet, hogy furcsa hangokat adnak ki, kicsit furcsábban mozognak, valamilyen más sztereotíp érdeklődést mutatnak, de hogy ez nem jobb vagy rosszabb, hanem más. A világnak egy másik megismerése, egy másfajta megismerése.
Itt az autizmust is említetted, ezt hogyan kell elképzelni? Annak mondjuk, aki még nem találkozott autizmussal élő emberrel.
Szuper a kérdés, és általában azt szokták mondani, hogy hogyha láttad az Esőember című filmet, akkor tudod, hogy mi az az autizmus.
Pedig hát ez elég sokféle lehet.
Így van, nagyon szépen köszönöm. Ráadásul egyébként ott a főszereplő nem is autizmussal érintett, hanem Savant szindrómával, úgyhogy ott is van egy kis félreértés. Az autizmust autizmus spektrum állapotként nevezzük, és nagyon fontos, hogy ott is változik a fogalomnak a meghatározása, mert hogy nem egy zavar. Még a szóhasználatban megjelenik az autizmus spektrum zavar, de hogy szerencsésebb az állapot, mert hogy azzal van egy hiány szemléletre való fókuszálás, hogy ott egy zavar az, ami meghatározza azt az embert. De nem a zavar határozza meg, hanem egy más megismerés, egy másfajta állapot. Alapvetően kommunikációs területen, szociális kapcsolódásokban és a rugalmas viselkedés szervezésben van egy olyan kihívás, ami a mindennapokban markáns megjelenik. Az viszont nagyon fontos, hogy egy kiszámítható, bejósolható környezet, amiben ő biztonságban érzi magát, az tud olyan támogató lenni, hogy ő teljes partnerként részt tud venni a közösségben és az életének a vezetésében.
Igen, hát jól tudom, egyébként is nekik a biztos, az egészen kiszámítható, ahogy mondtad is, az a mérföldkő, amitől ők tudnak távolodni.
Ha őszinte vagy magadhoz, akkor számodra is biztonságot jelent, hogyha tudod, hogy azon a napon mi fog veled történni.
Igen.
Hogyha az nem random változik, hanem egy csettintésre történik egy folyamatnak vagy egy tevékenységnek a váltása, az számodra is biztonságot jelent. Ott van egy ennél szorosabb igény erre, így van.
Gyógypedagógus vagy, ami neked a mindennapokban hogyan tud segíteni?
Abban a fajta speciális támogatásban, amiben az egyéni szükségleteik és igényeik, ez való igazodás szükséges, abban tudok. Nem tudok egy általános receptet mondani, vagy egy használati utasítást, mert mindig az itt és mostban kell reagálni egy adott helyzetre, és nincs két egyforma helyzet. Ahogy említettem az előbb, hogyha ismerek egy autizmussal élő felnőttet vagy gyermeket, akkor nem jelenti azt, hogy minden autizmussal élőt ismerek, és mindenki ugyanolyan. Van, akinek nagyobb kihívás, akár a szemkontaktus tartása, de ez sem tipikus. Van, aki nehezítettem, vagy kihívással éli meg a testi kontaktust, van, aki pedig örömmel ölelkezik, de hogy nem csak ezek a tipikus pontok, a mindennapi élet megküzdése, az, hogy ő hogyan tud kapcsolódni, hogy hogyan érti meg az én igényemet, hogy hogyan tudja ő láthatóvá tenni, hogy mi komfortos számára, hogy tud-e kérni, elutasítani, választani, vagy én ebben a hierarchikus viszonyrendszerben mondom meg, hogy mi a jó neki. Tehát amikor azt mondom, hogy a partnerség és a méltóság fókuszában dolgozunk, akkor igyekszünk az ő egyéni igényei és szükségletei mentén, az ő egyéni kommunikációjának a figyelembevétele mentén arra fókuszálni, hogy ő egyenrangú félként tudjon jelen lenni a saját életében és a közösségben.
Most, hogy már van egy pár év gyógypedagógia mögötted, most már talán mondhatod azt, hogy tényleg gyógypedagógusként mondod ezt, de a szakmai álláspont miben tér el mondjuk a mindennapoktól, vagy tudsz-e arra támaszkodni, amit tanultál?
maximálisan. Azt gondolom, hogy zseniális tanáraim voltak a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon, és bár a képzés elvégzése előtt is már gyógypedagógiai területen és a Vadaskert gyermekpszichiátrián szereztem tapasztalatot, azt gondolom, hogy rengeteget adott számomra a képzés, és nagyon gyakorlatorientált volt.
Az mindig érdekes számomra is, és talán lehet, hogy a hallgatók számára is, hogy valaki egy viszonylag nehéz területet választ magának, egy ilyen nehéz területet. Ezt csak kívülállóként mondom nehéznek, mert hogyha benne van az ember, nyilván másképp látja. Miért választottad ezt a pályát?
Nagyon sokszor hallom azt, amit most mondtál, hogy ó, milyen nehéz ez a terület, meg milyen szomorú, meg hogy bírom. Valóban, ahogy mondtad, én nem érzem, hogy nehéz lenne, és szomorúnak pedig semmiképpen nem mondanám. Elképesztően nagy örömmel vagyok velük a mindennapokban, és borzasztóan sokat ad a velük való közös együttlét. Ami viszont konkrétan a Gyöngyház Egyesülethez vezetett, az egy személyes szál. Az én párom édesanyja, ahogy említettem, Apostol Éva alapította és álmodta meg ezt a szervezetet. Ő 2009-ben az Angyalokhoz költözött, és kvázi generációváltással igyekszünk támogatni tovább az érintett fiatalokat. Az alapdiplomám az magyar szak. Én a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem. Az a helyzet, hogy fogalmam sem volt sokáig, hogy mi is szeretnék lenni. Már gimnáziumba is ezért mentem, gondoltam 4 év elegendő lesz arra, hogy kiderül, hogy mi is szeretnék lenni, de hogy nem sikerült. Az irodalmat és a nyelvtant pedig nagyon szerettem, úgyhogy úgy voltam, hogy abból nagy gond nem lehet, ha a következő 5 évben pedig verseket olvasok. De hogy valami mégis hiányzott, és a pedagógiai részen az egyik gyakorlatomat a Vadaskert gyermekpszichiátrián kellett elvégeznem, és ott éreztem, hogy ez a terület megfertőzött teljesen, így a pszichiátriai rész, a fogyatékosság, az autizmus területe, ott nagyon sok autizmussal, értelmi akadályozottsággal élő kisgyermekkel és fiatal kamasszal találkoztam, és már az államvizsga előtt jelentkeztem gyógypedagógus képzésre, mert ott már éreztem, hogy lehet, hogy inkább ez lesz az az irány, ami engem mozgat. Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart bounds out of the rhythm. Your beauty blinds vision. If I am not meant for you, why this feeling forces me to say I sing.
És talán így is fogalmaztál, hogy tulajdonképpen egy családi vállalkozásról van szó, hiszen a családban ezzel foglalkoztok. Elnök a férjed, az egyesület elnöke. Hogyan szeretnétek, ha lehet, kibővíteni ezt az egyesületi tevékenységet, akár területileg?
Nagyon aktuális a kérdésed, mert hogy azon szoktunk mostanában gondolkodni, hogy beleférne még egy város, vagy még egy támogatott lakatás, és jelen pillanatban azt érezzük, hogy nem. Nagyon határozottan, nem három felkiáltó jellel, és nem azért, mert nem lenne rá igény, vagy nincsen lelkesedésünk, de felelősen, abban a minőségben, azzal a küldetéssel és azzal a misszióval, ami egy ilyen fókusz a szemünk előtt, most azt látjuk, hogy Iklad és Eger vihető, és ezért tudunk felelősséget vállalni. Nem mondom, hogy soha nem fogunk bővülni, de nem a létszám az elsődleges, hanem az, hogy valóban mindenki jól legyen, a helyén legyen, és hogy az önálló életvezetésében tudjuk őt a valóságban kísérni, nem csak úgy csinálni, mintha, hanem valóban úgy is legyen.
Meséljük el talán a hallgatóknak, hogy kicsit értelmezhetőbb legyen ez a helyzet, hogy ezért te ingázol Iklad és Eger között, és hogy mondjuk milyen gyakran, mi ez a háttér, ami, ahogy így kialakult a mindennapi rendszer.
Így van, ingázunk. Hetente 2-3 alkalmat, 2-3 napot itt vagyunk Egerben. Igyekszünk dolgozni tudatosan az időmenedzsmentünkkel, elég erős kihívás, mert mindig van valami, de hogy vagy az intézményvezetőnk, Darab Anita, vagy az egyesületünk elnöke, Apostol András, és vagy én, minden héten érkezünk Egerbe, és igyekszünk kísérni, utánkövetni, támogatni az egri folyamatokat, de egyébként folyamatos kapcsolattartásban vagyunk. Szuper segítőink vannak, akikkel rendszeres a kommunikáció, a segítségkérés, úgyhogy azt látjuk, hogy működik.
Hogyan működik a nappali foglalkoztató itt Egerben? Kikkel dolgoztok együtt?
A nappali foglalkoztatást azt úgy kell elképzelni, hogy a támogatott lakatásban élő fiataljainkért a reggeli után, miután megreggeliztek a saját otthonunkban, elindul a támogató szolgálati munkatársunk, mert hogy ezt elfelejtettem mondani, hogy támogató szolgálatunk is van. Ez azt jelenti, hogy van egy szépséges buszunk, amibe belefér minden fiatal, akár több körben, és ennek segítségével eljutnak ők a Zúgó utcába reggel, fölveszi őket a támogató szolgálati munkatárs, és behozza őket a nappali házba, ahol minden reggel egy napindító csoporttal kezdünk. Ez nagyon fontos, hogy térben és időben elhelyezzük magunkat, hogy lássuk, hogy mi fog velünk történni aznap. Ez a munkára való felkészülésnek a része. Azt egyébként fontosnak tartom elmondani, hogy alapvetően a keresztény évkör ünnepei struktúrálják az évkört, és ezután a napkezdő csoport után, ami egy közös imával kezdődik, és megbeszéljük, hogy mi történik aznap, majd egy közös imával zárul, akkor elindulnak a fiatalok kerámiát készíteni, különböző kerámia tárgyakat szőnek, van egy úgynevezett kumihimó technika, amivel különböző karkötők, nyakláncok készülnek, és a kertészetben ez egy olyan csodálatos saroképület az Ugó utca 11-ben, ahol van egy szép nagy kertünk is, és a kertet is gondozzák, a parkot is, és most pedig, ahogy említettem, magas ágyásokba beteményezünk és palántázunk, most már 2 hónapja növekednek a karalábék, a paprikák és a paradicsomok.
Nem volt annyira jó idő rájuk, de hát most már reméljük megjön a tavasz is, és hamarosan a húsvét is, amire szintén készültek.
Mindenképpen készülünk a húsvétre, a fiatalok már nagy lázban vannak. Azt még talán elmondom, hogy Ikladon több állatunk is van. Kecskénk, Franklin, libáink, nyusziaink, terápiás állatok, és éppen most hoztam nekik luttojásokat, nagyon örültek, egy picit ugye más, változatosabb, nagyobb. Most tojásfestéssel, közös ünnepléssel zajlik majd a húsvét. Nyilván máshol is így történik. Ami nálunk még fontos, hogy vannak olyan lakóink, akik már nem tudnak hova hazamenni az ünnepek alatt, aminek az oka, hogy vagy nagy létszámú intézményben éltek korábban is, és onnan költöztek hozzánk, vagy a szüleik már nem élnek, és nincs hova hazamenniük. Úgyhogy ilyenkor az ünnepi időszak az mindig egy kicsit kihívással teli, mert aki haza tud menni, az mindig nagyon örül, de aki marad, ő mindig egy kicsit megborul, úgyhogy ilyenkor igyekszünk nekik koncentráltan valami közös programot kitalálni, valami olyan közös örömteli kirándulást, színházlátogatást, közös örömteli programot, amiben megélheti azt is, hogy ő neki nem kell elmagányosodnia és szomorkodnia. Most is lesz, aki marad, lesz, aki haza megy majd a húsvéti ünnepekre, de hogy igyekszünk azokra is koncentrálni, akiknek már nincs hova hazamennie.
Igen, azt említetted, hogy fiataljaink, de milyen korú emberekről is beszélünk, akik itt vannak most?
Ez a kérdés is összefügg mindennel, vagyis hogy az én válaszom, mert hogy borzasztóan nehéz számunkra, vagy számomra az hosszú évek óta, hogyha így közösségként és nem egyénként szólítom meg, akkor mi is ez a szó? Fiatalok. Nagyon jó, csak amikor a 60 pluszos nénének mondom, hogy fiatalok, ő pedig azt válaszolja, hogy igen, anya, az tud vicces helyzeteket hozni. Borzasztóan távolít, és nem szeretjük az ellátottak, a kliensek kifejezést. Nyilván mindenkinek van neve, Pisti, Kati, Zsuzsi. Ezért szoktuk így viccesen használni, hogy fiatalok, és régebb óta fiatalok. Ez most a 18 éves a legfiatalabb lakónk, ő valóban fiatal, és a legidősebb lakónk jelen pillanatban Ikladon él, ő 72 éves, mindannyiunk mamikája.
Nagyon szép, és akik itt vannak Egerben, ők egyébként Eger környékéről, vagy Heves megyéből érkeztek ide, a nappali foglalkoztatóba, vagy magába a lakásokba?
Igen, és távolabbról is. Van olyan támogatott lakatásban élő fiatalember, aki Egerben élt, az édesapja, a családja egy olyan tudatos támogatást tett, amiben hiába itt télegerben mégis abban igyekeztek segíteni ezt a fiatalembert, hogy kortárs közösségben megélhesse a mindönálló életvezetését. Van, aki innen az egri környékről, de van Hernádról, Pest megyéből, a Balaton magasságából is volt, tehát országosan fogadhatunk. Nyilván elsődlegesen az a cél, és azért érkeztünk ide, hogy itt a hevesi térséget és az egri fiatalokat tudjuk fogadni. Azt is látjuk, hogy ismeretlen volt egy kicsit itt a szolgáltatás, furcsán néztek ránk, hogy mi is ez a támogatott lakhatás, akkor kit támogatunk és hogy támogatunk, ez a fogalom is egy picit ilyen misztikus volt itt a környéken, és most igyekszünk abban a folyamatban így részt vállalni, hogy minél láthatóbb legyen a szervezet, minél láthatóbb legyen ez a lakhatási forma, és hogy a szülők se gondolják azt, hogyha beköltözik a gyermekük egy támogatott lakhatásba, akkor ez egy intézet, rácsos ágyakkal, rácsos ablakokkal, egy börtön, ahonnan nem lehet kimenni, mert hogy ez nem így van. Ezek családi házak, a mi esetünkben ezek 6 fős méltó otthonok, van olyan, ahol önálló szobája tud lenni a fiatalnak, nyilván az ingatlanok adottsága, ahol lehetővé tette ott. Ott egyágyas szobák is vannak, 2 ágyas szobák. A fiatalok ezeket a szobákat úgy rendezik be, ahogy szeretnék, a saját igényeik szerint. Mindig kérjük, hogy minél több személyes tárgy legyen, az az ő szobája. Tehát, hogy fontos, hogy érezze, hogy ott az az övé. És azt is szoktam mindig mondani, szokták kérdezni a szülők, hogy hozhatnak-e képeket a falra, meg mit hozzanak, mit ne. Nem, hogy hozhatnak, hanem muszáj, kötelező. Tehát, hogy annyi minden történik velük. Egy ilyen változás neurotipikus esetben is, amikor kizsilipel otthonról a gyermek, az a szülőnek és a gyermeknek is egy trauma, az ott egy nehéz dolog a leválás. Ebben a speciális esetben ez még nagyobb kihívás, ezt látjuk, és azt is látjuk, hogy sokszor a szülőknek egy kicsit nehezebben megy, mint az érintett
fiataloknak. Hát ez a nagy átlag, ez ugyanúgy neurotipikus.
Igen, de hogy azt szoktam mondani, hogy annyi minden változik. A fények, az illatok, a közösség, a szabályok, a keretek, a napi ritmus, hogy ismerje az ágyát, hogy lássa a falon anyu és apu fotóját, a tesójáit, hogy legyen ott a párnán az a maci, amivel el szokott aludni, tehát minél több személyes tárgyal. Igen.
Említetted, hogy 6-an élnek egy házban. Mennyire volt könnyű nekik összeszokni? Ez szerintem egy nagyon érdekes része, hogy ők hogyan tudnak egymáshoz csiszolódni, és hogy egyébként ők ismerték-e már egymást korábbról.
Hát ez egy folyamatos munka, azt kell, hogy mondjam. Ahogy egy családon belül is, ha csak arra gondolunk, hogy elindul reggel a gyermekünk a fürdőszobába, és nem sikerül őt onnan kihoznunk, hát nincs ez máshogyan az ő esetükben sem. És nem véletlenül a 6 fő mellett döntöttünk, egy támogatott lakhatásban maximum 12 fiatal élhet, de azt éreztük az ikladi tapasztalattal, hogy ez a 6 fő az a lélektani határ, ahol ezt méltón lehet még kísérni, és ők sem mennek egymás agyára, ilyen nagyon leegyszerűsítve.
Nincs zsúfoltság.
Abszolút, igen. Van egy testvérpárunk, ők értelemszerűen ismerték egymást, de hogy alapvetően nem ismerték egymást ezek a fiatalok. Alapvetően borzasztó nyitottan vannak ők a világgal, és biztonságot jelent számukra a tervezhető, bejósolható napirend.
Lehet, hogy várták is ők azt, hogy az új életüket, az önálló életüket elkezdjék?
Hát biztos vagyok benne, mert hogy erre így mindannyian vágyunk. Egy kicsit leválni, önállónak lenni, de hogy mit is jelent, az olyan sokszor utaltam erre, hogy az önálló életvitele, hogy abban igen, igyekszünk segíteni. Alapvetően ezekben a nagy létszámú tömegintézményekben, és ha vagy otthon élt a szüleivel, van egy ilyen nagyon erős, már-már indokolatlan bezártság és védelem. Szülői oldalról nyilván nagyon más ott a motiváció, egy nagy létszámú intézményből pedig nagyon nehéz kijönni, milyen keretben, ki segíti az ő önállóságát, tehát hogy ez nagyon sokrétű. De hogy az, hogy megélheti az önrendelkezését, hogy ő elmehet a boltba, hogy van választási lehetősége a boltban, hogy tud pénzt kezelni. Az, hogy ha ő szeretne elmenni vásárolni vagy színházba, akkor erre neki van lehetősége. Hogy mondjam, mert elképesztően büszke vagyok a fiataljainkra, és arra is, hogy Egerben van egy ilyen lehetőség, hogy itt Egerben van egy csodálatos lehetőség, inkluzív karate. És erre járnak a srácaink most már 3/4 éve, úgyhogy tavaly ősszel már országos versenyen indultak, és érmet is nyertek. Tehát, hogy benne vannak abszolút a vérforgásban. Járnak ki a dobótérre, részt vesznek minden programon, és nagyon szeretnénk, hogyha azokkal a termékekkel, amiket ők készítenek, lenne lehetőségünk nyílt színen is megjelenni, büszkén bemutathassák, hogy miket gyártottak vásárokban, ez egyébként rendszeres. Ikladon szeretnénk itt Egerben is meghonosítani.
Akartam is kérdezni, hogy ugye ezeket a termékeket, amiket ők elkészítenek, merre tudjátok értékesíteni? Tehát akkor itt a ragyogó alkalom, hogy aki hall minket és tudja, hogy hol van az a lehetőség, akkor ne tartsa magában, hanem szóljon, hogy ez a vásár például, ez nagyon várja az ő általuk elkészített termékeket. Mennyire szerették meg a várost akkor a fiatalok? mennyire érzik magukat már otthonosabban itt?
Borzasztóan. Bár ez egy negatív szó, úgyhogy elképesztően nagyon. Hatalmasnak tűnt először, és többször támogatva lejártuk a köröket, közösen sétálva, térképet nézve, mindenkinek máshol vannak az erősségeik, van, aki tud olvasni, van, aki elképesztő vizuális memóriával rendelkezik, és hogyha egyszer végigmentünk, soha többet nem téved el az úton, nagyon máshol van mindenkinek a kompetenciája. Most már ott tartunk, hogy van olyan fiatalunk, aki bicikli úton önállóan, biciklivel érkezik a munkahelyére, és vagy a nappali foglalkoztatóba, és együtt busszal is közlekednek már a városban, de teljes biztonsággal.
És egyébként a szolgáltatási kör, és az, hogy mennyire infrastruktúrált maga a város, az nektek milyen érzés, hogy jön le?
Ez hatalmas segítség, mert hogy bárhova tudjuk őket kapcsolni. Még egyszer mondom, hogy nincs két egyforma ember, van egy fiatalunk, aki megígértette velem, mikor jelentkezett, hogy ígérjem meg, hogy nem kell hévre szállnia. Borzasztóan retteg a hévtől, és úgy volt hajlandó beköltözni, hogy le kellett írnom egy papírra, hogy megígérem, hogy Egerben nem fog hév épülni. Remélem, hogy tudtam vállalni ezt a kérését. Ő például nagyon szeret inkább gyalogolni a patakpart mentén, és úgy hazasétálni, és közben csodálni ott a kacsákat a vízben, de hogy elképesztő segítség az, hogy akár kirándulni is el tudunk indulni, bárhova, nagyon klassz a közlekedés, visszaérünk a házak között, szinte alig van távolság, akár gyalog vagy biciklivel is megtehető, a bicikli utak borzasztó nagy biztonságot jelentenek, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk.
Túl nehezek az álmaim, rég cipelem és nincsenek társaim, akik segítenének, ha egy-egy összedől. Valamit súgnak a tegnapok, nem hallom túl, hangosak a sóhajók, ez a bizonytalanság lassan összetör. Máshol, máskor, mással élni volna jó. Ez a furcsa új világ, úgy érzem, nem nekem való. Nem számít, merre visz az út, nem számít, honnan, hova jut. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek se árt. Mert úton lenni jó, a lelket megvigasztaló. Örökké sajátodat járt, senkinek sem árt. Túl nehezek az álmaim, rég szívvelem és nincsenek társaim, akik segítenének, ha egy-egy összedől. Felemészti a fájdalom, vagy átok lehet, hogy én nem láthatom. Ez a hirtelen jött magány megvisel. Máshol, máskor, mással élni volna jó. Ez a furcsa új világ, úgy érzem, nem nekem való. Nem számít, merre visz az út, nem számít, honnan, hova jut. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Mert úton lenni jó, a lelket megvigasztaló. Máshol, máskor, mással élni volna jó. Ez a furcsa új világ, úgy érzem, nem nekem való. Nem számít, merre visz az út, honnan, hova jut. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Mert úton lenni jó, a lelket megvigasztaló. Örökké sajátodat járt, úgy, hogy a senkinek sem árt. Örökké sajátodat járt, úgy,
Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból kevés az emberek tudása arról, vagy információja arról, hogy különböző betegségekkel mi jár. És azt gondolom, hogy a tudatlanság szül egyfajta félelmet az emberekben, és ezt is látom sajnos a mindennapok során, hogy a tudatlanságból fakadó félelem mennyire tud kirekesztő lenni. És a mai világban nem csak az értelmileg akadályozottakat tekintve, hanem akár látássérültek esetében, de talán ott kevésbé, vagy bármilyen más fogyatékkal élő személy esetében, sajnos azzal találkozhatnak szemben, nem minden esetben, de hogy így egyfajta elutasítás megjelenik az emberek részéről. Ti mit tapasztaltok?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tapasztalunk hasonlókat. Talán nem a tudatlanság szót használnám, hanem az információ hiányt. És ebben igyekszünk tudatosan jelen lenni, hogy a mikro- és makrokörnyezetünket igyekezzük úgy érzékenyíteni, hogy az valóban támogató legyen. Csúnya szó ez az érzékenyítés. Én alapvetően a valódi találkozásokban hiszek, mert mesélhetek én neked arról, hogy milyen hatalmas szívük van, és hogy nem kell tőlük félni, nem ön és közveszélyesek, de hogyha nincs információ, vagy kellő nyitottság arra, hogy egy kicsit megismerjem azt a másik embert, akkor az, hogyha egy kicsit furcsább hangot ad ki, furcsábban közlekedik, esetleg tolom őt egy kerekes székben, és vagy ő azt hajtja, és sikongat közben, vagy furcsa dolgokat kérdez meg 41-ére, az tud feltételezéseket hozni. Nagyon sokszor éltem meg azt, hogyha közlekedtem velük vonaton, valahova utaztunk, kirándultunk, hogy szülők elfordították a kisgyermek fejét, hogy ne bámulja. És ilyenkor le is szólt a gyermekre, hogy ne nézz oda, ne bámuld. De hogy nyugodtan, nézze meg, nagyon más, nagyon vicces. És ez nem arról van szó, hogy őt kinevetjük, hanem akár vele nevetünk egy közös dolgon. Nem rajta, hanem vele, nagyon más. És hogy nyugodtan rácsodálkozhat egy 4-5 éves gyermek arra, hogy egy felnőtt ember miért ül egy olyan székben, amit tolni kell. Hogy miért kérdezi meg 40-szer azt, hogy mikor jön már az a V43-as tolató mozdony, hogy nyugodtan ugathat, ha meglát egy kutyát, hogy miért teszi ezt, és olyankor mindig igyekszem egy picit megszólítani a szülőket, és elmondani, hogy hagyja, hogy ez a gyermek kíváncsi legyen, és hogy legyenek a kérdéseire válaszok annak a gyermeknek, hogy ne fordítsa el a fejét, ismerje meg a világot. Baromi fontosnak tartjuk azt, hogy ne zárjuk el a gyermekeket, és ott tartjuk az érzékenyítést a legfontosabbnak ennél a pontnál, amikor még ilyen kicsik, és ezért tartunk nyílt napokat is, és borzasztóan hálásak vagyunk, mert Iklad önkormányzata például rendszeresen érkezik hozzánk a helyi ovisokkal, borzasztóan nyitott ott az önkormányzat, és elképesztően támogató. Elengedhetetlen, hogy minél kisebb korban találkozzanak azzal, hogy van olyan, aki nem olyan, mint én, aki másképp ismeri meg a világot, aki lehet, hogy furcsa hangokat hallat, brekegve ugrál, 12-szer kérdez meg még valamit, annak ellenére, hogy kapott rá választ. Az jelent számára biztonságot. Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van valami nyűnyükéje, de hogy fontos, hogy találkozzanak más helyzetekkel is.
És hogy feltehessék a gyerekek ezeket az őszinte
Abszolút.
Kérdéseket.
Fontos, hogy kérdezzenek.
Ők kérdeznek folyamatosan. Én azt látom például a sajátjaimon is, hogy megmerik kérdezni. Ebben a korban, ők is még kicsik, megmerik kérdezni, aztán valahogy a szülők tudatosan kinevelik belőlük ezt a kíváncsiságot.
És hogyha most nem válaszolunk rá, ha nincs az őszinte kérdésre egy őszinte válasz, akkor utána ez bizony szülfeltételezést. Anya nem válaszolt rá, anya referencia személy, anya elfordította a fejemet, akkor ezt valami misztikum övezi, akkor ettől félnem kell, anya elhúzott onnan.
Igen.
Tehát, hogy innentől kezdve már ilyen egyenes út, egy ilyen feltételezéssel teli ilyet minőség felé, ami így betokosodhat. Úgyhogy ott volt egy nyitott gyermeki szív, aki csak szerette volna megtudni, hogy miért ad furcsa hangokat az a fiúcska.
Nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak. Pont a viselkedés módjuk miatt, hogy esetleg mondjuk ugat, vagy furcsán viselkedik, furcsán mozog, és már nem mer kezdeményezni valaki. Tehát lehet, hogy nem a nem feltétlenül a rossz indulat, hanem az ebből fakadó, hogy említettem is, az információ hiány.
Abszolút így van, és azt szoktam javasolni, hogy a legegyszerűbb technikával, a kérdezés technikájával kell élni.
Meg kell tőle kérdezni, hogy miért ugat. És örömmel el fogja mondani. Hatalmas örömmel fogja elmondani. Hogyha megőrizzük azt a gyermeki kíváncsiságunkat, ahogy a 4-5 éves gyermek tud kérdezni, abban van óriási érték. Hogyha én valóban kíváncsi vagyok rá, és szeretném megismerni, akkor nyugodtan meg lehet kérdezni. És ez nagyon fontos, hogy őt kérdezem meg. Mert hogy róla van szó.
Tehát nem a segítőjét, aki mellette van, aki kíséri.
Nyilvánvalóan fontos, hogy legyen egy elsődleges kapcsolódás, lehet, hogy ott van egy aggodalom, hogy akkor meg lehet-e őt szólítani, de hogyha esetleg ezt így legitimizáltad a segítőjével, akkor hogy nyitott ő-e egy ilyen társas kapcsolódásra, akkor érdemes őt magát megkérdezni, és ez pedig azért nagyon fontos nekem, mert hogy számtalan esetben tapasztaltam személyesen, hogy például egy étkezés kapcsán megkérdezi egy segítő, hogy kére még julcsi levest. Hát nagyon egyszerű a válasz, kérdezd meg tőle. Mindeközben úgy, hogy ott van julcsi az ő feje fölött. Tehát, hogy nagyon egyszerű, tud ő rá válaszolni, hogy őt kérdezze meg. Az, hogy pedig miért ugat, azt örömmel el fogja mondani elég hosszan.
Igen, ezért is hoztam be ezt a témakört, mert hogy nem feltétlenül tudhatják az emberek, hogy ő mivel él együtt. De hogy például, ha segítségre van szükség, akkor nyugodtan merje felajánlani valaki a segítségét.
Abszolút, én ebben maximálisan támogatom. Vele jelenlévő segítővel legitimizálni, hogy ez valószínűleg ő ismeri a legjobban, hogy ez rendben van-e, és hogyha mindenki nyitott a kapcsolódásra, ez nekem a fixa ideám, hogy a valódi kapcsolódások és a valódi találkozások adnak a legtöbbet, ha van egy saját élményem.
Pénteken volt a bemutatója egy nagyon idevágó filmnek, ami nagyon fontos üzenetet hordoz magában. Egy kicsit beszéljünk erről is.
Így van, pénteken mutatták be az Életed nélkülem című dokumentumfilmet, aminek különleges apropója, hogy a rendezőnője Rubi Anna Egri hölgy. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami kifejezetten értelmileg akadályozott, halmozottan sérült és vagy autizmussal élő fiatalok biztonságos otthon kereséséről szól, azt hiszem így tudnám összefoglalni. Itt a dokumentumfilmben az ő szüleik próbálnak egy olyan biztonságos, méltó otthont keresni a gyermeküknek, ahol biztonságban tudják akkor is, hogyha ők már kizsilipeltek ebből a földi életből. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg.
Ez akkor tulajdonképpen a film maga lehet egyfajta információ kiterjesztés erről az egész helyzetről?
Ha az információ kiterjesztés alatt arra gondolsz, hogy láthatóvá válik az a kihívás, amivel küzdenek ezek a szülők, akkor igen. Mert hogy azon kívül, hogy szinte láthatatlanok ezek az érintett fiatalok, a szülők és a család kihívása, nehézségei és küzdelmei még láthatatlanabbak. Számos esetben kirekesztődnek a társadalmi életből, elmagányosodnak, mert hogy nem tudnak a gyermekükkel részt venni olyan helyzetekben, családi eseményeken, rendezvényeken, és vagy van egy szégyenérzet, pontosan amiatt a feltételezés vagy megbélyegzés miatt is, amit az előbb említettél, és számos esetben azt látjuk, hogy elmagányosodva a saját otthonukban, szinte szimbiotikus kapcsolatban ők így együtt élnek, és hatalmas értéket látok abban, hogy bár ez egy nehéz téma, és egy nehéz terület, de hogyha már valakiben van nyitottság, hogy megnézze a filmet, akkor egy kicsit láthatóvá válnak azok a küzdelmek is, amivel ezek az érintett családok napjaikban megküzdenek.
És hogyha a filmen kívüli nyitottság, mármint hogy elmennek és megnézik majd a moziban, azon kívül említetted a nyílt napot, ahol még nyitottabbakká válhatunk. Mikor van lehetőség arra, hogy mondjuk, ha valaki szeretne meglátogatni titeket, akkor ő elmenjen hozzátok?
Arra bátorítok bárkit, hogy keressen bennünket nyugodtan, akár a közösségi média felületünkön is, a Gyöngyház Egyesület Egerjó támogatóterek, itt az EGRI nevünk, telefonon, e-mailen, közösségi média felületen nyugodtan, és hogyha azt érzi, hogy van benne nyitottság, lát abban értéket, hogy egy kicsit megismerje ezt a világot, hogy bekukkantson a műhelyek munkájába, hogy hogyan zajlik az élet,
borzasztóan örülök annak, ha látják, hogy nem áldozunk bárányokat, hogy nem bántjuk a szomszédokat, hogy egy szeretetteli, boldog, értékteremtő közösség az, aki érkezett ide Egerbe. Azonban ezen felül gondolkodunk itt is családi napban. Ezt Ikladon rendszeresen megtartjuk. Nagyon szeretnénk, hogyha Eger városa bizalmába fogadna, és még inkább láthatóvá válnának a srácaink. Úgyhogy akár egyénileg, akár ilyen családi rendezvényre örömmel látunk bárkit.
Hát akkor tágítsuk a látóterünket, és próbáljunk befogadóbbak lenni. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat.
Köszönöm szépen, hogy megtehettem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Apostol Viktóriával, az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének szakmai vezetőjével beszélgettünk tevékenységükről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Tompos Péter és Karkus István, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!